Nagy tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, gyülekezetünk tagjait és minden jelenlevőt. Isten tiszteletünket megkezdjük és énekeljük el az 59-es számú énekünk első és nyolcadik versét. Az 59-es számú énekünk első és nyolcadik versét énekeljük, melynek kezdete Én lelkem zengél szépen. Imádkozzunk együttes szívvel. Mennyben lakó Jóistenünk, égi atyánk, drága fiad az Úr Jézus Krisztus szent nevében jöttünk-e hajlékba, hogy téged dicsőítsünk, magasztaljunk énekeinkkel, imádságunkkal és jelenlétünkkel. Hálás a mi szívünk, hogy velünk voltál az elmúlt hét munkanapjaiban. Köszönjük, hogy te hordoztad a mi terheinket. Köszönjük, hogy nap mint nap megtapasztalhattuk, hogy te felettünk tartod óvó, oltalmazó, áldó, szent karjaidat, és köszönjük, hogy szent angyalaid által vezettél bennünket azon az úton, amelyet te mutattál meg nékünk. Jóistenünk, dicsőítjük és magasztaljuk szent neved, azért, hogy ismét elhoztad a nyugalom napját életünkben. Köszönjük ez áldott szombatnapot, arra kérünk, hogy jelenjél meg közöttünk szent lelked által. Kérünk, hogy te töltsd be hajlékot, te töltsd be minden egyes szívet, add, hogy igédet, amelyet előkészítettél a mai este is számunkra, befogadhassuk, add, hogy szívünkben megfelelő talajra találjon az ige magva, és megteremje majd a gyümölcsét. Jó Istenünk, segíts bennünket, hogy most, amikor lábaid előtt elcsendesedünk, akkor mentesek legyünk a világ, a hétköznapok zajától, és add, hogy csendességben, nyugalomban, békességben kereshessük szent orcádat. Segítsél bennünket, hogy a jelenések könyve tanulmányozásában ismét előre tudjunk lépni. Segítsél bennünket, hogy azokat az üzeneteket, amelyek soron következnek, megértsük. Segíts bennünket, hogy ne csak megértsük, hanem életünkben ki is tudjuk vitelezni azokat az igazságokat, amelyeket szíveinkre helyezel. Köszönjük, hogy meghallgatod gyenge és gyarló imádságunkat, és többet teszel annál, mint kérni tudnánk, vagy megérdemelnénk. Az Úr Jézus szent nevében kértünk kegyelemből. Amen. ma esti előadás témája, ahonnan az üdvösség történetet irányítják. Előadója idős Erdélyi László testvér.
Mindenkit szeretettel köszöntök. A cím valóban érdekes, különös és érdeklődést felkeltő. Ahonnan a világ történelmet vagy az üdvösség történetet irányítják. Olyan világban élünk, amikor hatalmak, nagyhatalmak küzdenek azért, hogy minél több beleszólásuk legyen a földi dolgok, földi történések irányításába. Versengnek azért, hogy meghatározói legyenek az emberiség történelmének a formálásában, irányításában. Sokszor el is hiszik a nagy politikusok, államférfiak, hadvezérek, hogy ők irányítják a történelmet. Szeretnék elhitetni magukkal is és másokkal is, hogy a világ sorsa az ő kezükben van. És különös az emberi magatartás, ez talán Nabukodonozor, Babilon nagy királya példázza különösképpen. Amikor Dániel elmondja, hogy mit álmodott, és elmagyarázza az álom értelmét is, és mond egy olyan mondatot, ami be kellett volna, hogy vésődjön az ő gondolatvilágába, amikor ő is kénytelen elismerni, hogy Dániel Isten az Isten, és azt mondja Dániel, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. És alig múlik el egy kis idő, Nabukodonozor úgy hitte, hogy kezébe tudja venni a dolgok irányítását, és majd ő megmutatja, hogy az aranykorszak után nem ezüst korszak jön, és nem részkorszak, hanem végig egészen az agyak helyett is aranykorszak lesz. Ő határozza meg a jövőt, ő veti meg a jövőnek az alapjait. Tudjuk, hogy a történelem az megcáfolta, és mint ahogy megcáfolja ma is a nagy embereknek törekvéseit, vágyait, és be kell látni, hogy a történelmet, az eseményeket, a népek történelmét és az üdvösség történelmét máshonnan irányítják. Máshonnan, nem e földről. Valami láthatatlan erők azok, amelyek meghatározzák, hogy meddig lehet elmenni, eddig és ne tovább. Nagy hatalmak összeomlását láttuk, birodalmak megsemmisülését, emberi törekvések szerte foszlását, és van egy kéz, van egy erő, amely előre viszi a történelmet, és aki ezzel az áramlattal megpróbál szembe kerülni, szembeszállni, az összetörik. A Jelenések könyve 4. fejezete az, amelyikben egy pillantást nyerhetünk oda, ahol vagy ahonnan valóban irányítják a történelmet. Azért mondom, hogy csak egy rövid villanásnyi fény tárul fel előttünk, mert megérteni, átfogni ennek a munkának a nagy horderejét, az isteni irányításnak, vezetésnek a nagy horderejét mi nem tudjuk. Mi éppen úgy résztvevők vagyunk, emberek vagyunk, akik egyik vagy másik oldalon ott vagyunk a nagy áramlatokban, és a kérdés az, hogy van-e elég bölcsességünk, alázatunk ahhoz, hogy meghajtsuk a mi fejünket, és engedjük, hogy az isteni vezetés irány érvényesüljön a mi életünkben is. Korábban már foglalkoztunk a Jelenések könyve tanulmányozása során 7 gyülekezettel, 7 korszakkal. Azután már bele tekintettünk későbbi korszakokba, esemény sorokba is, és megfigyelhettük azt, hogy a Jelenések könyve 7 gyülekezetének és a 7 korszaknak a megvilágításánál főképpen az egyházra, Isten népére, az üdvösség történelmére irányulnak a kijelentések. Később változnak a képek, és Isten betekintést enged a világtörténelembe, az emberiség történelmébe, az emberiség sorsába. Megfigyelhetünk az eddigi és a mai téma kapcsolatában bizonyos hasonlatokat. Akkor, amikor az első fejezetben bemutatkozik az Úrnak az, aki megmutatja János apostolnak azt, ami ezután meg lesz, akkor azt mondja János apostol, hogy hallék hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit. Az első fejezet 10. versében olvassuk. Majd a 4. fejezet 1. versében ezt olvassuk, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék. Figyeljük meg, hogy mintha ugyan onnan jönne a szó, az üzenet, a hang, mind a két esetben, mintha trombita hangját hallaná János apostol, úgy mutatkozik be a Jelenések könyvének a szerzője. Azután a másik hasonlat, lélekben valék, ott mondja az első fejezet 10. versében, lélekben, vagyis Lántomásban volt ott Pátmosz szigetén, és a 4. fejezet 2. versében szintén azt mondja, hogy elragadtatásban, és lélekben voltam ott, ahonnan jön a trombitához hasonló hang és üzenet. Azután a harmadik ilyen hasonlat, az első fejezet első versében azt mondja, hogy megmutatom neked, amiknek meg kell lenniük hamar, és a 4. fejezet első versében szintén ezt olvassuk, amiknek meg kell lenniük ezután. Majd a 4. hasonlat, hogy a 7 gyülekezetnek mondja meg azt, Úr, azt, ami ezután bekövetkezik, és a másik oldalon viszont a 4. fejezetben már kiterjed az üdvösség történelemre és a világ történelemre. Van egy érdekes dolog, amit még meg kell figyelnünk, hogy amikor a 7 gyülekezethez szóló üzenetet hallja János apostol, azt mondja az első fejezet 9. versében, hogy Pátmosz szigetén voltam. Meghatározza, hogy hol kapja a látomást. Pátmosz szigetén, erről már volt szó korábbi előadásokban, egy büntető sziget volt, talán kőbányában dolgozhatott János apostol többi elítélt rabbal együtt. Különös lehetett számára az a szombat, amikor lehetőséget kapott arra, hogy az Úrral töltse ezt a szombatot, és elmondja, hogy Pátmosz szigetén voltam az Úrnak a bizonyságtételéért, és a későbbiek során, az elmúlt alkalommal szó volt arról, hogy mikor Isten népe elérkezik a mennyei Jeruzsálemhez, amikor célba ér, akkor, amikor megmutatja az Úr János apostolnak a célba érkezést, akkor azt mondja, hogy egy nagy és magas hegyre vitettem. És itt a 4. fejezetben is azt olvassuk, hogy elragadtatott, és hall egy hangot, hogy jöjj fel ide, és ott van egy nyitott ajtó, amin keresztül betekint a jövőbe, egy más világba. Mi a különbség a kettő között? A hét gyülekezetről szóló látomást ott kapja Pátmos szigetén, érzi azt, hogy itt van lent ezen a földön, küzdő emberek között, elvonul előtte az, ami a következő 2000 év sok küzdelmét és tapasztalatát hozza Isten népe számára, gyülekezetek számára. Itt viszont a cél előtt, a cél előtt. Az Úr felviszi őt egy nagy és magas hegyre, és onnan mutatja meg az eljövendő világot. Onnan láttatja meg vele azt, ami ezután bekövetkezik. És itt a negyedik fejezetben is azt olvasjuk, jöjj fel ide, ide. És ezen a nyitott ajtón keresztül megmutatom neked azt, aminek meg kell lenni, aminek meg kell történni. Próbáljuk elképzelni úgy a két helyzetet. Nyomorúságos Pátmos szigetén, mint egy rab és egy fogoly, egy kényszermunkás, azután ott a cél előtt, azon a magas hegyen, és betekint a mennyei Jeruzsálembe. Én úgy gondolom, hogy János apostol szívesen vette volna, ha bemehetett volna a városba. Úgy végig sétálni Jeruzsálem, akármelyik mellék utcáján, ha van ilyen. Vagy közel menne az élet fájához, ha más nem úgy megsimogatna egy gyümölcsöt. De hol volt János apostol? Honnan szemlélte ezt? Már nem itt ezen a földön, és még nem ott a kettő között. Majd később találkozni fogunk még ezzel a képpel, amikor a további eseményeket, üdvösségtörténeti eseményeket tanulmányozzuk, és vizsgáljuk azt, hogy mit jelent már nem itt, és még nem ott lenni. Hogy mik a különös áldások, mik a különös tapasztalatok, és mi a kockázat. Erről majd később. Mert majdnem ott lenni, ez azt jelenti, hogy egészen nem ott. Amikor az Úr Jézus azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy közel vagy Isten országához, ez mit jelent? Hogy nem ott. Közel lenni Isten országához, vagy majdnem bejutni Isten országába, mit jelent? Kimaradni Isten országából. Ezeknek a tanításoknak komoly jelentőségük van számunkra. És komolyan oda kell figyelni ezekre az aprónak látszó mozzanatokra, hogy majdnem ott lenni Isten országában, azt jelenti, hogy egészen kimaradni. És János apostol ezen a látomás során eljut oda a kapuig, vagy a magas hegyig, ahonnan szemléleti Jeruzsálemet. Talán a legkeserőbb és a legfájóbb az volt számára, amikor vége volt a látomásnak is. Hol találta magát? Ott lent Pátmoszon. Ellen White ír hasonló tapasztalatról. Neki is volt ilyen látomása, hogy elvitt az angyal, megmutatta néki azt, hogy mi van a mennyben, és amikor felébredt a látomásából, akkor nem tudott más tenni, mint sírni és sírni. Mert olyan szürkének, olyan elhagyottnak, olyan nyomorúságosnak látta ezt az életet, miután betekintést kapott a mennyei otthonba. János apostolnak azt mondja az Úr, hogy jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni ezután. És olvassuk az igét a 4. fejezetből, és hogy menjünk sorra a jelképeknek a vizsgálatánál. És azonnal elragadtatám lélekben, és íme egy királyi szék vala téve, letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben. Figyeljük meg, látunk valami különbséget a 7 gyülekezetnél történt bemutatás és e között? Hogyan mutatja be azt, aki a jelenések 7 gyülekezetét, tehát az első 3 fejezetben mutatja be a gyülekezeteknek a történetét? Leírja, hogy mint az izzófény vérszesz fehér ruhában volt, mint valami embernek fia, felismerte Jézust ott a 7 gyülekezet bemutatásánál, és mit lát itt a 4. fejezetben? Lát egy királyi széket, és aki üle tekintetére nézve hasonló. Mi ez? Szándékosan kérdem így, hogy nem kihez, hanem mihez hasonlítható. Jáspis és szárdisz kőhöz, és a királyi szék körül szivárványvala láncszatra smaragdhoz hasonló. Mit lát János apostol? Királyi széket, és a királyi székben valaki ül, és ki volt ez a valaki? Hogy nézett ki? Hogy nézett ki? Valami fényességet lát. Miért? Emlékszünk még olyan jelenetekre az Ószövetségből, amikor embereknek Isten megjelent. De ebben a megjelenésben nem volt benne valami, az arc. Mit mond Mózesnek az Úr? Hogy az arcámat nem láthatod. Illés, amikor találkozik az Úr, amikor az Úr megszólítja ott a hegyen, a hangot hallja, de nem látja. Miért? Mert élő ember nem láthatja az Atyát. És a legnagyobb tisztelettel beszél János apostol arról, akit lát, de mihez hasonlítja? Valami csodálatos fényességhez. Különös az, hogy nem azt mondja, hogy emberi alakja van, Isten senki nem láthatja. De valamit mégis lát János apostol, ami Istenről beszél. Mit lát? Csodálatos fényességet, és a királyi szék körül szivárvány volt. Minek a jelképe a szivárvány? Hadd olvassak el kapcsolatban. A szivárvány, amely ragyogó fényével áthidalja az egeket, az örökkévaló szövetségnek a jele Isten és minden élő teremtmény között. A mennyei trónt körülvevő szivárvány is Isten gyermekeivel való békeszövetségnek a jele. amik éppen a felhőben megjelenő szivárvány ív, a napfény és zámporeső egyesülésének eredménye, úgy az Isten királyi széke feletti szivárvány ábrázolja az ő kegyelmének és igazságának egyesülését. Milyen formában jelenhetett volna még meg az Úr János apostolnak? Miért szivárvány az, amit kifejez valamit Isten jelenlétéből? Amikor az ember Istenhez közeledik, vagy Isten és ember között a kapcsolat létrejön, akkor itt ebben a jelenetben bemutatja az Úr, hogy Isten kegyelme az, Isten szeretete, amellyel az ember először találkozik. Isten először az embert az ő kegyelméről és szeretetéről biztosítja. Még akkor is, ha fedd a dorgán, ha büntet Isten, akkor is az ő kegyelme és az ő szeretete az, amely elsősorban megnyilatkozik az ember iránt. Valahogy, amikor Istenhez járulunk, ez az, amit éreznünk kellene, amit meg kellene tapasztalnunk. Isten szeretetét és kegyelmét. Csak ez az út, ez a mód, amely által áldást nyerhetünk az Istennel való találkozásban. A következőkben a 4. verstől olvasuk, amiket lát János apostol, és a királyi szék körül 24 királyi szék van, és a királyi székben látám ülne a 24 vént fehér ruhákba öltözve, és a fejükön arany koronák valának. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek ki, és 7 tűzlámpás vala a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke, és a királyi szék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepet és a királyi szék körül 4 lelkes állat szemekkel teljesek elől és hátul. És az első lelkes állat hasonlóval az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca van, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló a repülő sashoz. És a 4 lelkes állat, amelyek közül mindeniknek 6-6 szárnya vala, körös körül és belül teljes vala szemekkel, és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala és aki van, és aki eljövendő. És amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a király székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesik a 24 vén az előtt, aki a király székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Hát itt találkozunk olyan képekkel, amiket nem értünk. Hallottam már sokféle magyarázatot, és olvastam is különféle magyarázatot a vénekről, a lelkes állatokról, de ezek egyik sem biztos, hogy megközelít a valóságot. Miért? Miért van itt olyan valami, amit igazán nem tudunk megérteni? Figyeljük meg, hogy itt nem ezeken a lényeken van a hangsúly. meg kell keresni az üzenetnek a célját, a hangsúlyt. Mi az, amit Isten mondani akar, amit be akar mutatni számunkra. A közelmúltban beszélgettem valakivel, és Jézus mennyei szolgálatáról volt szó, és ragaszkodott egy szöveghez, hogy megvan írva, hogy amikor felment, akkor ült az Atya Isten jobbja felől, és Jézus azóta ott ül. Na, te hogy tudod elképzelni, hogy 2000 év óta Jézus ott ül egy trónon, a másik trónon az Atya? Na, de ez van megírva. De mit jelent az, hogy valaki, mondjuk egy király 20 évig ült a trónon? 20 évig uralkodott, de nincs leírva ennek az uralkodásnak a formája. Nagyon rossz és téves vágányra jutna bárki, hogyha ezeket a jelképeket úgy próbálná magyarázni, hogy megtestesíteni. Egy bolygó, egy sas. Nyilván van ezeknek valamilyen üzenetük, de itt ebben a fő üzenet az, hogy mind Isten dicsőítették. Én azt látom ezekben a képekben, Istennek sokféle teremtménye van a világon. És mindegyik Isten dicsőíti. A 24 vénnel kapcsolatban megfigyeltem, hogy általában háromféle elképzelés van. Van olyan elképzelés, hogy ezek mennyei angyalok. Van olyan elképzelés, hogy azok közül van, akik Jézus feltámadásakor feltámadtak, kijöttek az ő sírjukból, vagy halálakor. És van olyan elképzelés, hogy az Ószövetségből és az Újszövetségből választott Isten a 12 apostol és a 12 ószövetségi törzs jelképeként egy-egy személyt. Lehet. Lehet, hogy ez, lehet, hogy a másik. A lényeg az, hogy Isten dicsőítik, hogy a mennyben egy csodálatos légkör van. Egy csodálatos élet, amit mi megérteni nem tudunk. János apostol kívülről egy nyitott ajtón keresztül szemlélte, és ami őt az első pillanatban megragadja, az a fényesség, amely a mennyben van, amely a királyi trónt körülveszi, a szivárvány, amely Isten kegyelmének és szeretetének jele. Azután az, hogy a mennyei lények, különböző mennyei lények, Isten dicsőítik. Itt megint van egy olyan gondolat, hogy Dániel prófétánál is, hogy ezek éjjel-nappal az örökké valóságban Istent magasztalják, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Valahogy így tudjuk elképzelni. Egyszerűen a Biblia kommentárunk azt írja, hogy Ezékiel próféta, vagy Dániel próféta egyes esetekben, és a Jelenések könyvének írója nem a valóságot látta, hanem a valóságnak jelképét. Valóságnak jelképét. Hogy valami fogalmat alkossunk arról, hogy a mennyben az örökké valóságon át, és minden lénynek a képviselői Isten dicsőítik és magasztalják. Ami viszont azt kívánja tőlünk, hogy mi is kapcsolódjunk bele ebbe az Isten dicsőítő, Isten magasztaló életbe. Fogadjuk el azt, hogy a történelmet onnan irányítják. de a mi életünket is. És még valamit, amit meg kell, hogy figyeljünk, az utolsó vers, a 4. fejezet 11. vers, amiben egy hasonló gondolat van ahhoz, amit a Jelenések könyve 14. vers, 14. fejezet 6. és 7. versében olvasunk. Miről van itt szó? A 14. fejezetben van egy felhívás. Féljétek az Istent, és nék adjatok dicsőséget, aki teremtette az eget és a földet is, mindent, ami azokban van. És a 4. fejezet mivel fejeződik be? Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent. És a te akaratodért vannak, és teremtettek. Kétszer fordul elő a teremtés szó ebben a szövegben. Ezzel fejezi be ezt az üzenetet, amelyben azt akarja tudtunkra adni, hogy a mennyből irányítják a történelmet. Majd ezt látni fogjuk a 14. fejezet tanulmányozásánál is. Ott különösképpen kiemelkedik ez, amikor láthatjuk, hogy a 24-vén ott is Isten dicsőíti, és kifejezik azt, hogy Isten az, aki irányítja a dolgokat. Mi emberek, porszemek vagyunk, akik sodródhatunk, vagy céltudatosan választhatjuk az isteni vezetést, amely célhoz visz bennünket. De fel kell ismerni, és el kell fogadni, hogy Isten uralkodik, Isten az, aki ott van a dolgokban, és akit megillet minden tisztesség és dicsőítés. Hogy miért van szó itt a teremtésről, nyilván ez majd később a 14. fejezetben előjön. Jézus eljövetele előtt, ahogy közeledünk a végső eseményekhez, egyre inkább szembefordul az ember a Teremtőistennel, a Teremtőisten imádatával, és maga készítette bálványoknak akar hódolni és tisztelegni. Mi az, amit ebből a fejezetből nékünk tudnunk kell, meg kell tanulnunk, el kell fogadnunk? A bevezetésből láthatjuk, hogy ugyanonnan jön a hang, a jövő bejelentése, mint az első, második és harmadik fejezetben. Azután itt közelebb jutunk ahhoz a helyhez, ahonnan irányítják a történelmet. Közelebb jutunk a célhoz, a mennyei Jeruzsálemhez, de még nem vagyunk ott. Kaphatunk olyan kegyelmet, olyan látást, mint János apostol, és bekapcsolódhatunk mi is ezeknek a gondolatoknak a vizsgálatába, de egyet tudnunk kell. A cél még nem cél, a cél közelsége, a cél előtt az még nem a cél, a célba érkezés. Még itt vagyunk, ezen a földön. Másoljuk le, igyekezünk lemásolni a mennyei lényeknek a szolgálatát, a magatartását, amelynek a fő gondolata az Isten dicsőítése és magasztalása. Imádjuk a Teremtő Istent, a Fenntartó Istent, azt az Istent, aki szivárvány fényességében jelenik meg minden nap a mi életünkben, kifejezve azt, hogy szeret bennünket, az ő kegyelme ott van még a mi életünkben, és kész elvinni bennünket, elvezetni. Nem csupán a látomásban a célba, hanem amikor eljön az ég felhőiben, akkor a valóságban is. A mindenható Isten segítsen mindannyiunkat, hogy az ő kegyelme által, majd amikor a cél elérkezik, akkor mi is célba érkezhessünk. Amen.
Megköszönjük az Úrnak ma este küldött üzenetét, áldását. Én azt kívánom, hogy őrizzük meg szíveinkben az elhangzott igéket. Nagyon sok szeretettel hívunk mindenkit a következő előadásunkra, mely mához egy hétre, március 19-én pénteken este lesz, 18 órai kezdettel. Az elmúlt alkalommal már bemutattuk a legújabb kiadványunkat, most is szeretném a gyülekezet figyelmét erre irányítani, melynek címe Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Szerzője dr. Jan Zürcher testvér. A német nyelvből magyar nyelvre Erdély László testvér fordította. Nagyon jó segítséget ad ez a könyv a jelenések könyve mélyebb tanulmányozásához, az üzenet jobb megértéséhez, ezért mindenkinek sok szeretettel ajánljuk elolvasásra. Áldásos Isten tiszteletünket a 25-ös számú énekünk éneklésével fejezzük be. Énekeljük a 25-ös számú énekünk első és második versszakát, majd az imádságot követően a harmadik és negyedik versszakot. A 25-ös számú énekünk kezdete, az Isten fényes trónjánál hajtsatok térdet nemzetek.
Szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük te néked, hogy te nem hagytál bennünket magunkra, azokban a helyzetekben sem, amikor bizonytalanná vált minden a mi életünkben. Köszönjük, hogy te ott vagy egyén életünkben, mint ahogy ott vagy világ küzdelmes és hullámzó történetének a folyamatában. Köszönjük, hogy te irányítod a történelmet, te irányítod egyéni életünket is. Köszönjük azt, hogy a te kegyelmed, a te szereteted az, amely megnyilatkozik irántunk akkor is, amikor büntetni kellene, amikor feddeni kell bennünket, mert letértünk a te utadról. Úrunk, arra kérünk, segíts nékünk megértenünk a te vezetésedet, a te célodat. Segíts nékünk abban is, hogy egyre jobban megértsük azt, hogy te, aki a világ mindenség teremtője vagy, te ott vagy egyén életünkben is, és ott vagy a népek életében. Add, Urunk, hogy alázatos gyermeki szívvel fogadjuk a te vezetésedet, irányításodat. Add, hogy életünk téged dicsőítő élet legyen, mint ahogy a mennyben bemutatott lények téged dicsőítenek. Add, Urunk, hogy mi is téged magasztaljunk a mi életünk minden megnyilatkozásával. Tarts meg bennünket továbbra is szeretetedben, kegyelmedben. Segíts, hogy egyre jobban megértsük vezetésedet, célodat, tervedet a mi életünkben. És segíts, Urunk, hogy amikor a történelem célba ér, mi is ott lehessünk majd a megváltottak között a te országodban kegyelmedből. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk mindörökké. Amen.